Kedves testvérek, kedves gyülekezet! A délutáni igék, bár ezt lehet, hogy már tapasztalta mindenki, nem konkrétan a zsidókhoz írt levélből, hanem ahhoz kapcsolódó kitekintéssel jelennek meg, így vasárnaponként. Ezért mára a Timóteushoz írt első levélből lesz az igénk. Az első rész 18. verstől a 20. versig terjedő szakasz, 4 ige verse. 3. Tehát 1 Timóteus 1.18, köszönöm szépen fennállva, hallgassák meg a testvérek. Tehát 1 Timóteus 1.18-tól így szól az ige. Ezt a parancsot kötöm a lelkedre, fiam Timóteus, hogy a rólad szóló korábbi proféciák alapján harcold meg a nemes harcot. Tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, amelyet egyesek elvetettek, és ezért a hit dolgában hajótörést szenvedtek. Ezek közül való Hümenájosz és Alexandrosz, akiket átadtam a sátánnak, hadd tanulják meg, hogy ne káromolják az Istent. Ámen. Ezt a parancsot kötöm a lelkedre. Azt parancsolom neked. Ezt írja Timóteus Pál apostol. Mit váltana ki belőlünk, testvérek, hogyha mi egy levélben ezt olvasnánk? Valaki, aki méltat bennünket egy levélre, és ezt közli a levél valamelyik részén, itt most egészen az elején, hogy parancsolok neked. Milyen érzést vált ki belőlünk a parancs, a parancsként megfogalmazott tanács, vagy egészen konkrétak legyünk, az utasítás. Mit érzünk, ha valaki parancsol nekünk? Tessék? Ellenállást. Tiltakozás. Kritika. Kikérjük magunknak. És így tovább. Ilyenek vagyunk. Egyébként hívő emberként lehet, hogy nem annyira állunk ebben a nézőpontban, hanem alkalmazkodunk, vagy legalábbis tanuljuk a parancsoknak az elfogadását, hogy parancsokat kapunk. De valóban igaz, köszönöm a válaszokat. Sajnos nekünk embereknek a parancs elfogadása, a parancshoz való pozitív hozzáállás az nem természetesen jól eső reakciónk. Nem vágjuk kaptába magunkat, hogy igenis, de jó, hogy parancsol nekünk valaki. Nem szeretjük a parancsokat. És ezt a kor, ahogy halad előre, az a közeg, az a korszak, az a lelkület, az az általános gondolkodás, ami most jellemző, ezt még tovább erősíti, mármint a parancs elleni tiltakozást. Ma már az is sokakban szinte lázadásszerű reakciót vált ki, ha valamit kötelezővé akarnak tenni. Kötelező előírásként kell alkalmazkodni, részt venni valamiben. Én visszaemlékszem, május 1-én kötelező volt felvonulni gyerekkoromban. Mondjuk akkor még érdekes volt. Majd később jöttem én rá, hogy mi is volt az a felvonulás, tehát azon izgalmas volt, színes volt, mozgalmas volt, és így tovább. Kötelező volt. Azt mondjuk nem értettem, hogy a szovjet himnusz miért kell kötelezően oroszul megtanulni, és együtt zengeni a művelődési házba, de még az is ment, és még ahhoz is alkalmazkodtunk, mert olyan nagyszerű volt, hogy egy ilyen éneket, egy bizonyos tömegben egyszerre zengünk. De azért érzik a testvérek, miről beszélek. Kötelező volt. És a felnőttek néha-néha elszólták magukat a kötelezővel szembeni érzéseket kifejezve. Parancs. Tényleg őszintén elfogadjuk-e, testvérek, hogy Isten, Jézus Krisztus, a mi parancsoló úrunk. Tényleg tudunk-e úgy tekinteni a Biblia sok részletére, hogy az parancs? Így szoktuk emlegetni, ugye a misszió parancs. Az első parancs, szeretet parancsa, és így tovább, a 10 parancsolat, és így tovább. parancsok. Ha valaki ráadásul az önként választott urától parancsot kap, milyen reakcióval kell fogadni? Engedelmesség. Értettem. És hozzá kezdek azonnal a végrehajtáshoz. Ez nagyon elgondolkodtatott most engem, tehát parancs. Ki parancsolhat nekem? Kit méltatok arra, hogy parancsot adhat számomra? Kitől fogadok el parancsoló megnyilvánulásokat? Ez most legyen mindenki kérdése. Konkretizáljam, 2 héttel ezelőtti eseménnyel kapcsolatban, a most megválasztott előjáróság tekintetében, kit tekintünk úgy, hogy na, ő parancsolhat nekem? Vagy nem túlkapás egy kicsit ezen gondolkodni, hogy hát nem emberek a parancsolók, Pál ember volt? Hát az. Tehát az Istennek a parancsai, hogy délelőtt is mondtam, nem feltétlenül az égből leszálló angyalokon keresztül, vagy különleges kijelentések útján jönnek hozzánk, hanem megbízott eszközökön. Parancs. Én szeretném magam részéről fejleszteni, vagy Isten fejlessze bennem azt, hogy a parancs az legyen parancs. A parancs megértése, a parancs felfogása az engedelmességet váltson ki bennem. Vagy ha úgy érzem, hogy nehéz, mert ezt be kell ismerni, és be szabad ismerni, hogy nem mindig könnyű végrehajtani parancsot. Nem akarok nagyon katonai élményeket, amúgy is az én katonai időszakom, az 1 év, az már inkább nevezhető úttörő tábornak, mint katonaságnak. Azért ott is adtak parancsokat, és miközben hátra arcot csináltam, és elindultam a parancsot teljesíteni, azon morfondíroztam, hogy ennek mi értelme van. Ezt csak azért mondom, hogy bennünk van ez. Mi értelme van ennek? Miért kell ezt végrehajtani? Hát Isten ad-e értelmetlen parancsot, testvérek? Nem. Nehéz parancsot? Nehezen teljesíthetőt? Azt igen. De nem értelmetlen soha. Hogy látjuk, testvérek, a teljes Bibliából visszatérve Pál apostolra, hogy ő mennyire ilyen parancsolgató jellem? Mennyire igaz rá, hogy alig várt, hogy Timóteusnak írhasson végre egy levelet, aztán jól kiosztja a parancsokat. Én úgy látom, nem, egyébként most megnéztem, átfutottam, ebben a levélben azért többször is használja ezt a kifejezést, hogy parancsolom, parancsot adok neked, tartsd meg a parancsot, azt tanácsolom neked, hogy vedd komolyan a parancsot, tehát többször használja ezt a kifejezést, mert ugye fiam vagy, így nevezi meg őt, tehát sokat tett az ő megtérésért, szolgálatba állásáért, úgyhogy érzi ezt a felelősséget. De összességében nem egy parancsoló jellem. A Filemonhoz írt levél jutott eszembe, ugye valamikor tavaly vagy tavaly előtt bibliaórán tanulmányoztuk ezt, és abban a levélben ezt írja Pál: jól lehet, Krisztusban volna bátorságom ahhoz, hogy megparancsoljam neked azt, ami illő a szeretetért, azonban inkább csak kérlek. Ilyen vagyok én az öreg Pál, most pedig még Krisztus Jézus fogja is. Volna bátorságom. Arról nem is beszél, hogy volna-e a joga. Biztosan. Filemonnak azt írni, hogy parancsolom. Hogy bánjon? Onézimusszal, és így tovább, mit tegyen vele? De azt mondja, inkább kérem. És lehet, hogy ezt a hozzáállást jobban szeretjük. De nem árt, ha bennünk a kérések is, az Istentől jövő kérések, az Istentől közvetített kérések parancsértékűek. Ha mondjuk az előbb említett példával előjárok, bárki a gyülekezetben kér valamit, az bennünk parancsértékű kérés. Ha Isten kér valamit, akkor az parancsértékű lenne. Tehát nem kívülről jön a mérték, a parancsmérték, hanem belül születik meg. Úgy látom, ez nagyon sokat segíthet nekünk az engedelmességben. Nem feltétlenül. Kemény mindig az Isten megnyilvánulása parancsokat tekintve. És Pál apostol is úgy látom, itt nem valami önkényes parancsolgatásba kezd. Egy nagyon fontos tanácsot ad, amit így nyomatékosít. Azt a parancsot kötöm a lelkedre, fiam Timóteus, hogy a rólad szóló korábbi proféciák alapján, na hogy ez mi lehet, ezt nem tudjuk, harcold meg a nemes harcot. Tulajdonképpen egy általános, de nagyon fontos kérés jelenik meg parancsformában. Harcold meg a nemes harcot. Tudom, furcsa lesz, amit mondok, ha parancsok közül lehetne választani. És ott lenne a felsorolásban ez is, hogy harcold meg a nemes harcot. Ki jelentkezne erre a parancsra, hogy ezt teljesíteni szeretném? Néhányan. Sokan nem. Pedig ez egy, úgy érzem, minden hívő ember számára fontos segítség, hogy ezt még parancsba is kapjuk. Áll előtted egy harc, nemes harc, vívd meg, küzdjél, állj ki, és csináld végig. Ugye ez van benne, harcold meg azt a nemes harcot. Timóteus leveleiben ezt háromszor használja egyébként Pál apostol, ezt a nemes harcot, és máshol a Bibliában nem nagyon jelenik meg ez a kifejezés. Nagyon érdekes, hogy mi az, amit tudhatott Pál és Timóteus egymásról, mi volt az a helyzet, amit közösen átéltek, mi volt az a küldetés, az a szolgálat, amit Pál apostol Timóteusra bízott. Most nem néztem egész mélységében utána, de ugye egy megbízása van, hogy parancsolj te is, egyébként parancsold meg az ott lévőknek, ahol szolgálatba álltál, hogy viselkedjenek, hogy hirdessék az üzenetet, és kétszer neki mondja egyszer saját magára, majd a második levél vége felé, hogy ama nemes harcot, megharcoltam. Kétszer pedig neki tanácsolja. Akarunk-e nemes harcban lenni, testvérek? De mi az? Hát jelentkeztünk, hogy jó, a hit nemes harca, bár itt most csak nemes harcról van szó, ha ragaszkodni akarunk ehhez a részlethez, nincs megnevezve, bár utána azt mondja, fogjuk majd részletezni, vagy fogom, hogy tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet. Tehát ez legyen a harcnak egy jellemzője. Nemes harc. Én úgy érzem, még mindig nem tudom tökéletesen értelmezni, hogy mi ez a nemes harc. Két irányban fut mindig el a gondolatom. Az egyik a tartalom. Mi a célja? Miért születik meg egy harc, és miért állok harcba? Ez is lehet a nemes jelzőnek a kérdése. Harcolhat egy ember rossz dolgokért? Rossz célokért, rossz témában, rossz ügyért. Sajnos igen, belekeveredhetünk ilyen rossz harcokba, rossz körülmények között, mindjárt majd példákat is mondok, akkor az nem nemes harc, de jó ügyért, Isten dolgaiért, egy közösségért, emberekért, rászorulókért harcba szállni, az már tartalmilag is nemes. De van egy másik szál, az pedig a jellemző, a lefolytatás, hogy hogy vívom meg a harcot. Attól is lehet a harc nemes, és úgy gondolom, itt valami ennek a kettőnek az ötvözetéről van tartalmában is, Isten minket nemes harcra hív, és a végrehajtásban is ezt kéri. Miért vállalunk harcot? Miért vagyunk készek harcba szállni, testvérek, ezen gondolkodtam? Ugye nagyon sokszor mi harcolunk önmagunkért, az önmagunk dolgaiért, a saját egészségünkért, a saját igazunkért, a saját jogainkért, a saját előmenetelünkért, a saját boldogulásunkért küzdünk és harcolunk. Nem mindig látható vagy vélhető ellenfelek ellen, ellenségek ellen, de harcolunk, mert le kell küzdenünk a fáradtságunkat, ha mondjuk a boldogulásunkért harcolunk, és olyankor is fel kell kelni, amikor nincs kedvünk, olyankor is el kell menni a munkába, amikor nincs kedvünk, olyankor is végre kell hajtani a feladatokat, amikor éppen nem szeretem fázis van, olyankor is végezni kell, amikor nem kedvelt személyekkel vagyunk egy légtérben, lehet sorolni. Harc. És ezekben helytállunk, nagyon kitartunk a harcokban. Ugyanígy tudunk-e másokért harcolni. Van egy olyan kör mindenki életében, akiért, akikért sok harcot vállal. Ez a család, családtagok, gyerekek, szülők, testvérek. Vállalunk harcot. Ezen a körön kívül tudunk-e, akarunk-e harcolni? Azokért, akik Istennek fontosak, az elveszettekért, harcba szállni. És lehet, hogy ugyanolyan harc, mint egyébként a munkába járás, meg a boldogulásért való harc. Nem másban jelenik, hogy hát még mindig mennem kell, még mindig fel kell kelnem, még mindig félre kell tennem az ügyeimet, még mindig háttérbe kell szorítani a saját elképzeléseimet, mert vannak még olyanok, akik nem ismerik Krisztust. Tehát a harc nem feltétlenül egy tényleges harci cselekmény, csak ami bennünk ellene zajlik, azt kell leküzdeni. Van tehát egy megállapítás tartalmat tekintve, nem mindegy, hogy miért harcolunk, ha nemes harcban akarunk állni. És a végrehajtás, nem mindegy, hogy harcolunk. Mitől lesz végrehajtás tekintetében nemes egy harc? Ilyen jellemzőket kell elérni, hogy azt mondhassuk, vagy mondhassák, hogy na ez nemes harc. Megint nagyon gazdag lehet, amit összegyűjthetünk. Én azt szoktam mondani magamnak, ha krisztusi hozzáállással és krisztusi jellemmel küzdök és harcolok, akkor minden bizonnyal a nemes harcot vívom meg, nemes módon harcolok. Krisztusról bennem egy olyan kép él, amit ő magáról mondott, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Szerintem ez két olyan jellemző, ami igenis nemessé teszi a harcunkat. Szelíden és alázatosan. Ez egyébként nem a katonák jellemzője. Ez nem katonai jellemző. Tehát a szelíd és alázatos katona az halálra van ítélve, a harcmezőn. És a lelki életben győzelem várományosa. Biztosan. Miért? Mert Krisztus is így győzött. Lehet, hogy megkorbácsolták előtte, lehet, hogy leköpték előtte, lehet, hogy meg tudták kötözni, lehet, hogy azt csináltak vele, amit akartak, de végül ő győzött. És ott a két tanács, tulajdonképpen ez is segít a nemes harc értelmezésében. Tartsd meg a hitet és a jó lelki ismeretet. Ez is kell hozzá. Szoktam mondani, ugye a másik előbb idézett vallomásban, hogy a nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, hogy ez tényleg így együtt érték. Én láttam már, sőt, én magam is voltam olyan helyzetben, amikor úgymond a futás nem volt kérdés, hogy fussak, a harc nem volt kérdés, hogy küzdenem kell, de az bizony egy ilyen erős dilemma lett, hogy közben tudok-e a hitemre vigyázni. Tehát az élet bele ránt bennünket a harcokba. Na de úgy, hogy megtartjuk a hitet és a jó lelki ismeretet. Ez sokszor a kihívás. Ugye harcolok a megélhetésért, és ahogy a délelőtt mondtam, na de ha ez egy ilyen örvénybe cibál engem, amiből a pénz szerelme lesz, és azt olvassuk, hogy némelyeket elszakít, eltéveít a hittől. Jó dologért kezdek harcolni, gyermekeimért, boldogulásomért, és mi lesz belőle? Egy kudarc. Harcoltam, futottam, csak a hitet nem tartottam meg. Nemtelenné váltam-e közben. Vagy mit ér az egészség, az előbb ezt is említettem, ha közben olyan területekre tévedek, ami elszakít Istentől. Most utána néztem, mert volt ilyen emlékem, de nem voltam biztos benne. Az agykontroll is gyógyít. Legalábbis ezt tanítják. Tehát én most elindulok egy betegségben, és azt mondom, hogy na, én az agykontroll technikájával és módszereivel akarok meggyógyulni. Kimondhatom azt, hogy közben a hitet megtartom? Nagy valószínűséggel nem. Vagy van egy divatos irányzat, ezt annyira nem ismerem, de annál is hirdetik ezt a Feng Shui nevű keleti praktika. Gyógyít. Gyógyítsd önmagad a Feng Shui-val. Szól a reklám. Hirdetés. Meg tudom élni, hogy közben a hitet megtartom, és jó lelkiismeretben megállok? Rizikós. Ezt kéri tehát Isten. Vagy küzdhetek tényleg egy jó előmenetelért a szakterületen, a munkában, de mi van, ha nemtelen, vagy eléggé kétséges alkukba vonnak engem be. Amikor nem súlyos, de mégiscsak igaztalan dolgokat kell mondani, hazudni kell, szépíteni kell dolgokat. Amikor netalántán mások elé kell erőszakkal kerülni, másoknak ártani, vagy mások kárára kell dönteni, hogy előnyt élvezzek, akkor ki tudom mondani, hogy közben a hitet megtartottam? Ilyen apróságok, testvérek. Nagyon figyelni kell tehát, hogy hogy harcolunk. És befejezésül egy néhány példa, még ezen túl, hogy miben jelenhet harc az életünket tekintve, a nemes harc. Mert ez egy nagyon átfogó dolog, tehát itt nem konkrétan egyről van szó, bár eddig egyet mondtam. Én így tudom elindítani ezt a gondolatmenetet. Tulajdonképpen a nemes harc az nem más, mint az a küzdelem, amiben nekünk meg kell állni a célért. A célig. Az egyik nagy terület, testvérek, a harcainkban a kísértések. Ki nem küzd ezzel? Kímélni akartam a testvéreket a kézemeléstől, azért fogalmaztam így a kérdést. Tudtam. Tudom. Nincs olyan, akit ne kísérten az ördög. Több terület van, négyet szeretnék mondani, amiben találkozhatunk a kísértéssel. Az egyik a testi vágyak. Ez egy nagyon nagy területet lefed, és a testi vágyak meg nem engedett formában való kiélése. Mert nagyon sok testi vágyunkat ki lehet elégíteni. Csak hogy hogyan, milyen körben, milyen kapcsolatokban, milyen körülmények között, azzal nem mindegy. Ez egy nagy kísértés. A másik, és ugye Jézus hármas kísértéséből lehet ezeket a példákat is megérteni, a hatalom. A hatalom megszerzés és a hatalom megtartása. Egy nagyon nagy kísértés. Lehet, hogy furcsán néznek a testvéreket, hogy hát nem érint engem a hatalom. Kicsiben, dehogy nem, hogy kik azok, akik felett egyfajta döntési jogom van, akiknek diktálhatok, akik felett uralkodhatok, tulajdonképpen ez egy hatalom. Vagy lehet, hogy túl gondolom, de az, hogy a saját életem feletti önrendelkezés, mint egy túlzott hatalomértelmezés. Gondoljunk arra, hogy hányan mondják azt, hogy nekem bizony senki nem mondja meg, hogy mit csináljak. Tehát egy hívő ember mondhatja azt, hogy nekem senki nem mondja meg, mit csináljak. Van egy határ, amikor azt mondjuk, hogy nem. De hát alapvetően Péter azt írja, hogy tiszteljétek a királyt. Pál azt mondja, hogy engedelmeskedjetek földi hatalmasságoknak, és ez nem két apostolnak az üzenete, hanem az Isten akarata. Tehát lehet bennünk egy végtelen önrendelkezési jogra való hatalomvágy? Tessék? Lehet? Jó, akkor úgy kérdezem, szabad, hogy legyen? Úgy nem. Nem, Marika, már érti a logikámat, igen. Én szoktam mondani, hogy a lehet meg a szabad között nagy különbség van. Tehát sajnos lehet, de nem szabad. Harmadik kísértési terület a pénz. Tehát ezen a világon ez uralkodik. Szinte mindent. 2020 márciusában, amikor elindult a járvány, testvérek, én nem gondoltam, hogy ebből az egész folyamatból ilyen mértékű gazdasági kérdés lesz. Én ezt nem gondoltam. Ez csak egy példa arra, hogy tényleg a pénz mindent és mindenkit uralni akar. És van egy negyedik, ezt lehet, hogy a többibe is bele lehetett volna szőni, a hiúság, a büszkeség. Nagyon-nagyon keményen jelentkező kísértés. Amikor tényleg az ördög az ellenségünk el akarja hitetni, hogy mi vagyunk a legjobbak. Tehát a kísértések egy terület. A másik, amiben harcolok, emberi gyengeségek, felismert hiányosságok és ebben vívott harcok. Tehát ezek nem feltétlenül bűnök. Tehát nem vagyunk egyformák. Van, ami könnyebben megy, van, ami nehezebben megy, és ami nehezebben megy, ami nekünk nagyobb kihívást jelent, abban sokkal többet kell küzdeni. Csak nehéz terep tulajdonképpen. Bizonyságok, amiket most mondok. A többséggel szemben ellentétes véleményt mondani. Nekem ez nagy harc. Tudom, egy bizonyos szint után már bűn. Főleg, ha valakit Isten őrállónak, meg kürt fújónak állított szolgálatba, hogy hallgat. Amikor az igazság, amit az Isten neki megmutatott, kijelent, és az szembe megy a többségével. Most nem a testvérekre gondolok. Képviselni az igazságot a többséggel szemben. Nekem ez olykor nehéz. Harc. Amikor tényleg azt látom, hogy valaki hibázik, és megnevezni a hibát. Harcot jelent. Tehát ugye személyes jellemvonásból nehezen teljesíthető feladatok. Vagy amikor olyan dolgokat kellene intézni és elvégezni, amik nem a kedvenc időtöltésemhez tartoznak, és akkor a halogatás jön. Szerintem ez ismerős, mindenkinek vannak kedvelt tevékenységek, és kevésbé, és érdekes, hogy miért nem a nehezebbel kezdjük. Hát van, amikor így döntünk, hogy na, akkor kezdem a nehézzel, aztán majd utána láblógatva a könnyűt megcsinálom, de valahogy mindig belecsúszok, és belecsúszhatunk abba, hogy a végére hagyjuk, és a végsőkig hagyjuk a nehezet. Nekem ezzel is harcom van. Másik terület, a megbízásokban, szolgálatokban kitartással megmaradni. Ez is egy terület. Tehát ez már a harmadik kísértés volt. Az egyik gyengeségek, a másik, a harmadik a kitartás. Főleg, hogyha tényleg olyan körülmények jönnek, amik ezt fokozzák. A munkát tényleg nehéz végezni akkor, amikor monotonná válik. Akkor mindig ugyanaz, napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra, akkor az nehéz. Kitartani és elvégezni, ez fárasztó. Végezni a munkát akkor, amikor láthatatlan. Amikor nem szem előtt történik, amikor nem látványos, amikor észre sem veszi senki megmaradni benne. Tenni a dolgom akkor is, amikor nem nagyon tetszik másoknak. Amikor többen kritizálják, mint elismerik a feladatainkat, munkáinkat. Ez lehet, hogy minden munkaterületen előjön, én a lelkiekre mondom. Próbáltam egy kicsit a készülésben felidézni a mögöttem álló 15 évet, ez a lelkipásztori szolgálat. És arra jutottam, testvérek, hogy az egyik legkeményebb harc ez ez. Kitartani és csinálni akkor is, amikor ezek a jellemzők előjönnek. Fárasztó, kudarcélményes, kilátástalan, visszajelzés nélküli, eredménytelen, és így tovább. Legalábbis az érzések ezt mutatják. És olyan jó, hogy mindig ad Isten egy pici kis jelzést, egy pici kis élményt, valamit, hogy kizökkentsen ebből. De ez egy valóságos harc. És ebből egy kibővített ima témát megfogalmazhatok, ha valakinek eszébe jut úgy általában a lelkipásztori közösség, akkor ilyen vonatkozásban bátran szabad értük imádkozni. Tartsanak ki. És mindenkiért, aki valamilyen lelki jellegű szolgálatban, és hozzátehetném még tágítva a kört, emberekkel foglalkozó munkakörben dolgozik. Szociális munkás, lelki gondozó, és így tovább. Hogy legyen kitartás. Ez egy hatalmas harc. És egy utolsó terület, nem, utolsó előtti. Harc az alázatos életért és az alázatos megnyilvánulásokért. Nagyon sokat kell ezért küzdeni. De ez egy nemes harc, testvérek. És megint ugyanazt tudom mondani, miért? Mert Krisztus ezt kérte. Ezt tanuljátok meg tőlem. Biztos mondtam már, tehát én ezeket a mondatokat Jézustól nem úgy értem, hogy azt akarta csak jól észbevésni a hallgatóknak, hogyha megkérdezi valaki, hogy mondj már két jellemzőt Jézusról, akkor tudjuk mondani, hogy alázatos meg szelíd. Azt mondja, tanuljátok meg tőlem. Nem csak azt, hogy én milyen vagyok, hanem, hogy ti is ilyenek lehettek. Úgyhogy nagyon nagy harc ez, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Nagy küzdelem értelmezve az alázatot, és ránézni valakire, mindenkire, és ténylegesen azt gondolni, hogy többre tartom magamnál. Ezt mondja a Filippi levél. Alázatosan egymást többnek tartva magatoknál. Főleg akkor, ha most összekapcsolok egy másik gondolatot, amikor az ördög a hiúsággal kísért. Akkor nagyon nehéz másokat többre tartani, amikor tényleg el tudja hitetni velem azt, hogy én vagyok a legjobb, én tudok mindent a legjobban, én gondolok mindent a legjobban, én állok legközelebb az igazsághoz, és így tovább. Na, ekkor aztán valakiről azt gondolna, hogy ő több nálam, akkor ez a harcok harca. És az utolsó terület. Nagy a harc a sértődés ellen. Amikor sért valami bennünket, amikor kapunk egy véleményt, egy értékelést, és akkor azt elfogadni, objektíven átgondolni, úgymond kilépni a saját szerepünkből, áthelyezkedni a másikéba, és tényleg átgondolni, hogy miért? Igaza van? Igaza lehet? Nagy harcok ezek. Biztos mindenki tudja majd folytatni. Nem azért mondtam ezeket, nem azért osztottam meg, hogy panaszt fogalmazzak meg. Egy kicsit kitárulkoztam a harcaimról. És örülök, hogy most úgy tudok ezekre a harcokra tekinteni, hogy ezeket nem emberi tényezők okozzák. Mert sokszor az a baj. Ha azt érezzük, hogy az XY miatt van, nem. Minden harc, ami így a nemes harc vonatkozásában zajlik az életünkbe, testvérek, azt tudják mi? Nem más, így fogalmaztam most meg, az önmagammal vívott harc, hogy ne akadályozzam azt a folyamatot, amiben Isten azzá akar tenni, ami a célja velem. Minden egyes harcnak ez a lényege. Önmagammal vívom, hogy ne akadályozzam Istent abban, hogy formáljon engem. Én erre jutottam el. Lehet, hogy ott konkrétan nem ez a igazán kidomborodó a harci helyzetben, de most nyugodtan átgondolva ezt látom. A harc lényege ez. És ha ezt jól megjegyzem, meg ismételgetem, úgy érzem, hogy ez segíteni fog. Pál ezt úgy fogalmazza, hogy nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem szellemi hatalmasságok. És ugye szellemi hatalmasságok így jelennek meg, hogy teremtenek egy hatalmas nagy belső küzdelmet. Én sokkal többet küzdök önmagammal, mint amennyit kell küzdenem másokkal, és körülményekkel, eseményekkel, helyzetekkel. És ezért látom én ezt, hogy ez a nemes harc, ez nem más. Ne akadályozzam Istent, hogy azzá tegyen, amivé akar. És egy utolsó gondolat, ez a délutáni csendben született. Testvérek, nem azok a nagy harcosok, akiket mindig mindennel kapcsolatban küzdeni látunk, akiket alapvetően harciasnak ismerünk, hanem azok az igazi harcosok, akik megvívják magukban a harcaikat, és mi mindig csak győztesként látjuk őket. Bocsánat, a mindiget kitörlöm, mert ilyen nincs. Legtöbbször. Nem azok a nagy harcosok, akiket mindig tusakodni látunk, hanem akik megvívják a harcaikat, és mi meg csak csodáljuk, hogy ez az ember mindig győz. Ugyanis a harc, sok harc, testvérek, az nem kirakat tevékenység. Nem látványpékséget kell csinálni a harcainkból, hanem belső folyamattá kell válni. Most ezzel nem akarok senkit elfojtani, mert egymásért is úgy tudunk küzdeni, ha tudunk egymás harcairól. Csak más kirakatban küzdeni, és más a harcokat megosztani. Más segítséget kérni, vagy más panaszkodni. És más lesz a célja is. Segítsen Isten tehát parancsnak venni ezt a kérést. Harcold meg a nemes harcot. És mondjuk azt, igen, Uram, veled kész vagyok. Ámen.